Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat! Az életre szóló könyvek mikrofonjánál Olá Andrea, és ma is egy olyan beszélgetést hoztam, amely tulajdonképpen portré, de abban fontos állomásokat, fordulópontokat vagy meghatározó élményeket jelentenek bizonyos könyvek, olyanok, amelyeket sokan ismerünk, és olyanok is, amelyek különleges érdeklődési körre vallanak. Mai vendégem Sárvári György Kócs, a Bárdó Consulting vezetője, aki szervezetfejlesztéssel és vezetőképzéssel is foglalkozik. Vele természetesen a könyvei kapcsán találkoztam jó régen, emlékszem a sématörésre, és aztán beszélgettünk a tudatváltás, az Éberátkapcsolás művészete című könyvéről is. Ahogyan mindig, tőle is kértem címeket előzetesen, hogy föl tudja készülni, és bár gyakran indulunk ezekben az interjúkban a gyerekkortól, Sárvári Györgyöt most mégis a listája zárókötetéről kérdezem, az Új Szövetségről, mert meglepett, hogy itt találom. Tudom, hogy furcsa, de meg kellett kérdeznem, milyen szerepet tölt be az életében a Biblia.
Nem vagyok vallásos, de mélyen hívő, de vallásos voltam régen. És a Pirinszki írja, amikor munkatáborba vitték Németországba, hogy szép lassan a hátizsákjából minden könyvet ki kellett tenni, és egy maradt, de az, mint egy hűséges kutya végigkísérte egész életét, ez a Biblia. Tehát valahogy én is így vagyok az Új Szövetséggel, hogy ez nem egy irodalmi mű, hanem valamiképpen Jézus története, amelyik egy örök támasz, örök támasz, örök minta, és egy olyan mély igazság, ami szerintem mindenkor emberét segíti abban, hogy a saját harcait meg tudja vívni. Tehát Jézus számomra egy hiteles forradalmár, egy együttérző, gyógyító proféta, aki tudta, hogy hová kell állnia egész életében, és ezt konzekvensen vállalta. Nem nagyon tudok ilyen szemét a történelemből, aki ennyire tisztán lett volna képes ezt képviselni, úgyhogy számomra az Új Szövetség, Jézus története, újra és újra néha előveszek, kinyitom, ez valamiképpen egy ilyen eszenciája az életvezetésemnek.
Ennek hatására lettél vallásos? Vagy már akkor
olvastad? Nem, a tradícióm miatt lettem vallásos, és hosszú időn keresztül csak úgy olvasgattam, vagy hallottam templomban ezeket a történeteket, hogy nem érintettek meg. Nekem ez jóval később bontakozott ki, ennek a történetnek a lényege, ami szerintem újra és újra átvérzi a történelem szövetét, és újra aktuális mindenkorban. Most például úgy érzem, hogy még inkább, mint bármikor, de hát valószínűleg mindenkor ember ezt érezhette.
Azért izgat engem ez, hogy mikor foglalkoztál a Bibliával komolyabban, mert hogy a listádon itt van a I Ching, vagy I Ching, ugye a változási könyve, és azon gondolkodtam, hogy nálad egyébként is egy nagyon komplex világszemlélet jellemző, aki ismer téged, vagy ismeri az írásaidat, izgalmas, amilyen a te világod, és hogy ez a kettő egymás mellett hogyan volt?
Hát ez nagyon érdekes, mert ugye az I Ching az 3000 évvel Krisztus előtt, mint a Konfuciusnak egy alapkönyve jelent meg, és az a változások könyve, az nem egy személyes élettörténet, hanem egy pontos diagnózis egy élethelyzetre. Hosszú-hosszú éveken keresztül használtam. Manapság pénzérmét dobnak fel, és van 64 hexagram, amikből konstellációkat lehet kialakítani az érmék haddobás hatására, és ezek a kuák összeállásából létrejön egyfajta jóslás, egy életszituációra egy nagyon finom, nagyon indirekt összefüggés. Tehát nem jóslásnak hívnám, hanem inkább egy összefüggésnek, ami valamiképpen, hogyha belülről képes az ember odafigyelni rá, akkor olyan, mint egy inspirációs sugallat, vagy mint egy meditációs lehellet, amelyik így áthatja az embert, és ad neki egy útmutatást. Nem direkt útmutatást, de körülbelül az ember érzi, hogy most ez mit jelent abban az élethelyzetben. Ezt én nagyon hosszú évekig használtam.
Hány éves volt akkor?
Hát így, azt hiszem, hogy 30 éves koromtól mondjuk 50 éves koromig használtam.
Tényleg? De döntési helyzetekben?
Döntési helyzetekben, minden helyzetben.
Abban segít, hogy az ember magába nézzen, és végig gondoljon bizonyos dolgokat, ami egyébként nem biztos, hogy eszébe jutna.
Én mindenre használtam, Tényleg? Szóval...
Szerelmi ügyek is.
Hát persze, mindenre. Szerelmi ügyektől kezdve az, hogy vegyek-e motort, vagy ne vegyek. Tehát mindenre használtam, és egy kicsit el is billentem itt a praktikus oldalra, és azt éreztem, hogy a könyv, mivel túl használtam, vagy túl direkten akartam kipréselni belőle az igazságot, ez egy kicsit visszajelzett a könyv, hogy lassabban a testtel, és így bizonytalanná vált, és aztán rájöttem, hogy nincs szükségem külső támaszra, belülről kell megéreznem a dolgok igazságát, és akkor letettem. Így örökre letettem, de tudom, hogy 20 éven keresztül meghatározó kísérője volt az életemnek, és nem a konkrét kérdésekre adott válasza, hanem a gondolkodásmódja, az összefüggések, egy helyzetnek a letisztázása, vagy egy belső hangnak szerintem egy megszólaltatása az Iking. Tehát az egy nagyon spirituális és indirekt könyv.
Azt mondtad az előbb, hogy 20 év után letetted azt a könyvet, és ez kimondva könnyű, de hogy az ember tudja, hogyha valami biztonságos válaszokat, vagy segítséget adott bizonyos helyzetben az életén ilyen hosszú ideig, akkor vagy kell egy valami más út, vagy valami nagyon erős akarat, hogy azt mondjam,
vagy nem
hogy
kell
ezt,
út,
nem kérem.
Nem kell út. Aha. Én úgy voltam, és egyébként az életemben ez jellemző, hogy mindig intuitíven hoztam meg a döntéseket, és egy idő után rájöttem, hogy nincs szükségem semmilyen más a külső eszközre, csak a belső hangomnak a felerősítésére, és ezt így képességként is talán mondhatom, megkaptam, és arra is rájöttem, hogy ezzel, hogyha élek, és rábízom magam, akkor fejlődhetek, és fejleszthetem ezt a képességem, és emiatt megéreztem azt, hogy el kell engednem a könyvnek a segítő erejét, és tényleg letettem, nem volt 20, csak 15 év, de egyik napra másikra végleg letettem, és átálltam az intuitív észlelés módjára, amiben a mai napig hiszek.
Akkor szakmailag hol tartottál? Ugye pszichológiát végeztél, de nyilván rengeteg minden mással is foglalkoztál.
Hát én dolgoztam pszichológusként valaha, és pszichológiát is talán kezdetekben fontosnak tartottam, de soha nem voltam klasszikus pszichológus, bár PhD-ztem pszichológiából, hanem igazából, és talán itt most át is térhetnék a hermeneutikára, ha megengeded.
Abszolút.
Gadamer igazság és módszer, tehát az is egy ilyen 10 éves szerelem volt, és ugye ez a megértésnek a művészete. Engem mindig ez érdekelt. A pszichológia igazából szerintem egy segéd, bevezető tudomány ehhez, de nem önálló. És Gadamer filozófiai eszéje pedig, hát szintén 10 évig tartott, amíg úgy el tudtam benne mélyedni, és megértettem, hogy egyé tudtam vele válni. Az pedig arról szól, hogy a megértés maga egy művészet, és nem egy esztétikai élmény. És ebben a megértésben egy nagyon fegyelmezett, kontextuális látásmódban az igazság mondjuk a műalkotás és a művészet között kibontakozik, és a horizontoknak a kiszélesedésével újabb és újabb mélységek tárulhatnak fel számára, úgy, mint a pszichológiai munkában. Egyébként a PhD-mnek is ez volt a témája, hogy a műalkotásnak a fejlődése, az érzékeny megtapasztalása az igazság keresésének útján ugyanaz hermeneutikailag, mint maga a pszichoterápia, ahol az ügyféllel való találkozásból kibontakozik az igazság. Tehát azt mondanám, hogy Gadamer munkássága sokkal erőteljesebben hatott a pszichológiai munkámra, mint mondjuk a pszichológiai tanulmányaim, de mondjuk a pszichológusok között, ha meg kéne említeni valakit, akkor Jung hasonlóan gondolkozott, vagy képviselt. Te ezt a komplex kereső munkát, tehát nála az álomok, a szimbólumok, a megérzések, a mélyen hit vallásnak a szerepe is megjelent.
Van egy ilyen általános igazsága ezeknek a műalkotásoknak?
Hát egy műalkotás az mindig túlmutat önmagán. Uh-huh. Attól műalkotás. Mondjuk van a sima, nem is tudom, hogy mondjam, ami nem műalkotás, az egy immanens, zárt, valami fajta képalkotás, de a műalkotás az egy transzcendens, tehát valamiképpen egy vezetett, inspirációs úton születik meg, és lehet az egy könyv, egy festmény, vagy egy szobor. És hogyha ezt akarom megérteni, akkor úgy kell belehelyezkednem a folyamatosan bővülő látószögek, perspektívák alapján ebbe a folyamatba, hogy közben ez a transzcendens igazság, ami a műben valamiképpen benne van, ez fel tudjon tárulni. És ez egy nagyon fegyelmezett előrehaladás, egy figyelemnek a művészete, gyakorlása. És Gadamer, hát ez az igazság és módszerben, ami egy áttörő mű, én azt gondolom, hogy ezt filozófiai szinten képes volt megfogalmazni, de nagyon nehezen volt érthető, tehát többször nekifutásra jutottam el oda, hogy így áthatotta az én pszichológiai látásmódomat ez a könyv.
Mondtad, hogy a megértés érdekel, és ez például kitűnik az írásaidból, meg a könyveidből is. De eznek hol az eredője? Volt egy kisfiú, aki azt mondta, hogy ennyire nyitott vagyok, hogy akarom tudni, hogy mi hogy működik, vagy ez később jött?
Hát volt egy kisfiú, aki elveszett a iskoláiban. Milyen? Nagyon rossz tanuló voltam, mert nem tudtam valahogy ezt a tematizált száraz tudást igazából. De talán nem azért, mert szellemileg csökkent képességű vagyok, hanem inkább így nem tudtam magam belegyömöszölni ebbe a objektív, zárt, tematikus világképbe, és ezért nem nagyon tudtam mit kezdeni ismeretelméletileg a zárt tudással.
Hát soha nem kaptunk magyarázatot semmire, összefüggésekről sosem volt szó, információkat kellett megtanulni.
Hát igen, és ez nekem nem ment, és akkor mikor teljesen elvesztem ebben az egészben, és akkor jött Pilinszky filozófia, találkoztam szellemi, tényleg kimagasló, szintetikus szellemi emberekkel, a nagy humanisztikus pszichológiai mozgalomban be tudtam kapcsolódni, akkor kezdtem úgy megérteni zen meditáció ennek hatására valahol, hogy talán van helyem a világban, a saját világlátásomnak, és ezt én úgy érzem, hogy így konzekvensen így meg is teremtettem a saját iskolámban, meg saját magam számára, és most már nem vagyok handicapes, vagy nem szégyellem, vagy nem értékelem magam alul, hanem azt gondolom, hogy az én látásmódomnak van helye. És igazából amit keresek, az a transzcendens élmény. Pszichológiai nyelvén a megváltozott tudatállapot, amit le lehet írni, de igazából szerintem ez a vezetett állapot, amikor gyakorlatilag a tanult tapasztalati világom megszűnik, és egy dimenzióváltás vagy ugrás jön létre, amit én vezetettségnek vagy transzcendens élménynek hívnék, és ahol a hit, tehát hogy ott nem pontosan tudja az ember, hogy mi fog következni. Azt se tudja, hogy merre felé megy, csak hisz és bízik benne, hogy ahol tart, amerre felé elmozdul, vagy amit érzékel belülről, az igaz. És itt a hit és az igazság találkozásában, ennek a meccés pontján én azt gondolom, hogy van egy másfajta megközelítés, amit én képviselek, és ez nem a tanult módszerekre vagy eszközökre, hanem inkább a jelenlétre fókuszál, de nem pusztán befogadóként, hanem egy kicsit meghatározóként is. Tehát, hogyha például a terápiás munkában valaki eljön hozzám, akkor én irányt mutatok neki. Én elmondom azt, amit látok, és azt is elmondom neki, ha kéri, nyilván csak ha kéri, hogy merre kell elindulnia. Ez egyrészt nehéz, mert hogyha valaki egyetért vele és igaznak tartja, de nem hagyja végre, hát akkor nehéz helyzetbe kerül. Másrészt viszont nem akarom, hogy tévejegjen valaki 10 évig, és csak meghallgassák, és folyamatosan reflektáljon egyre intelligensebb módon az életére, de igazából nem lép ki belőle. Úgyhogy valahol én ebben a megértésből, a hatásba, a kilépésbe, az akcióba, a belhelyezkedésbe, a gyakorlatban. Ebben nagyon hiszek.
Konkrét tanácsokat tudsz adni, hogy akkor szakmailag, családilag, személyes életben milyen utakat kell, tehát hogy konkrétan megmondod, hogy akkor ezt ne csináld, ezt meg majd csináld esetleg, vagy hogyan?
Hát abban az esetben, hogyha kéri, akkor konkrétan megmondom.
Mondj fel abban a munkahelyeden, mert ez
például
nem vezet.
Mondj fel a munkahelyeden, de az egy út, tehát ez nem úgy mondj fel, hogy most menjél be, hanem hogy menj el a falig, bővítsd ki a határaidat, képviseld magad, menj végig egy úton, hitelesen, asszertíven, transzparensen, és hogyha nem sikerül az élethelyzetet megváltozni, akkor például elvezetem odáig, hogy fel kell mondania. Vagy újra tudja indítani magát megváltozott körülmények között. de nem fogom hagyni, hogy beleragadjon egy olyan helyzetbe, ahol elsorvad, akkor megmondom neki. De hogy ezt mindig megelőzi egyfajta megújulási folyamat. Tehát soha nem úgy szakad meg egy kapcsolat, egy munkahely, egy élethelyzet, hogy kilépek, elpárolgok, megszüntetem, hanem egy tanulási folyamat végén, ahol a képviselet eljut egy olyan zárt pontig, ahonnan már nem lehet, nem tudok abban a szituációban tovább menni, és akkor nem marad más, mint a tovább lépés. És akkor ezt is szeliden, határozottan, nem agresszíven, nem csapdosva kell végrehajtani. Tehát ugye szerintem ez egy nagyon fegyelmezett munka, és én elvezetem azt, aki kéri e felé, úgy, hogyha vállalja azt, hogy teljes mértékben beleteszi magát a megújulás lehetőségébe.
Ez egy nagy munka szerintem, a változás eleve, vagy a változtatás. Mennyire állnak ellen az emberek, akik mennek
hozzá? Az egyéni hozzá? Munkának vannak korlátai. Tehát a csoport erőterében szerintem nagyobb lehetőséggel lehet áttörni, mert amikor mondjuk a képzésem ez egy 40 fős csoporttal folyik, és dinamikailag olyan erőt érjön létre, ahol az egyén akkora és olyan figyelmet tud kapni, ami kimozdítja és átlendíti egy problémán.
Sárvári György kócs, az Életre szóló könyvek vendége, a zene után visszajövünk.